Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Lelkiépülésül hallgassuk meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amely az Ószövetségből, a Krónikák első könyvéből, annak 13. részéből szól hozzánk. Helyünket elfoglalva, figyelmes szívvel hallgassuk, miképpen szólít bennünket Isten igéje, Krónikák első könyvének 13. fejezetéből. Dávid tanácsot tartott az ezredesekkel, századosokkal, valamennyi vezérével, majd ezt mondta Dávid Izrael egész gyülekezetének. Ha jónak látjátok, és ha Istenünknek, az Úrnak úgy tetszik, üzenjük meg otthon maradt testvéreinknek Izrael egész területén, meg a papoknak és a lévitáknak, a legelőkkel ellátott városaikban, hogy jöjjenek ide hozzánk, és hozzuk el magunkhoz Istenünk ládáját, mert Saul idejében nem törődtünk vele. Erre azt mondta az egész gyülekezet, hogy így kell tenni, tetszett ugyanis a dolog az egész népnek. Összegyűjtött azért Dávid egész Izraelt az egyiptomi Sihortól egészen a Hamádba vezető útig, hogy hozzák el az Isten ládáját Kirját Jearimból. Felvonult tehát Dávid egész Izraellel együtt Baalába, azaz a Júdába levő Kirját Jearimba, hogy elhozzák onnan Istennek, a kérubokon trónoló Úrnak a ládáját, akinek nevét segítségül szokták hívni. Az Isten ládáját egy új szekéren szállították el, Abinádáb házából Uzzá és Ahjó vezették a szekerek. Dávid és egész Izrael pedig szent táncot járt Isten színe előtt teljes erővel, énekelve, citera, lant, dob, cintányér és harsona kíséretével. Amikor Kidon szérűjéhez értek, Uzzá kinyújtotta a kezét, hogy megfogja a ládát, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen, lesújtott rá, mivel kinyújtotta kezét a láda felé, és meghalt ott az Isten színe előtt. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik azt a helyet Pérec Uzzának mindmáig. Akkor félni kezdett Dávid az Istentől, és ezt gondolta: hogy hozathatnám magamhoz az Isten ládáját? Ezért Dávid nem magához vitette a ládát Dávid városába, hanem elvitette a gáti Obéd Edom házába. 3 hónapig volt az Isten ládája Obéd Edom családjánál, az ő házában, és megáldotta az Úr Obéd Edom házanépét és mindenét. Isten igéje így szól hozzánk, méltó, hogy feleljünk rá, és imádsággal szívünket Istenhez emeljük, helyünkön maradva könyörögjünk Kár Bárt szavaival, az ő imádságával. Imádkozzunk tehát. Atyánk a mennyekben, te nem hagytál magunkra sem a világot, de még egy lelket sem közülünk. Amikor tőled elfordultunk és elveszettek lettünk, szent fiadban, Jézus Krisztusban utánunk jöttél, kerestél és ránk találtál, velünk megbékéltél, előttünk utat nyitottál és reményt adtál. Most pedig e vasárnappal ajándékoztál meg minket, amelyen Krisztus gyülekezeteként lehetünk együtt, hogy téged megszólítsunk, igédre figyeljünk és téged magasztaljunk. Ne nézd a mi bűneinket, a te kegyelmed legyen a te szemed előtt. Add nekünk a te lelkedet, hogy neked tetsző életet élhessünk. Hadd könyörögünk szívből hozzád, és örömmel hagyja el a mi ajkunkat a te magasztalásod. Engedd, hogy kitartsunk amellett, amit nekünk ma hirdetel, és amit hallunk, semmit ne hagyjunk el abból, amit mondani akarsz nekünk. Mindezt az Úr Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérjük. Amen.
Hallgassátok meg Istennek igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét szeretném közöttetek ma hirdetni. Ez megvan írva a Lukács írása szerinti evangélium 8. fejezetében, a 43. verstől a 48. versig terjedő szakaszban a következőképpen. Ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hátulról megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérzése. Jézus ezt kérdezte, ki érintett engem? Amikor minnyájan tagadták, Péter ezt mondta, Mester, a sokaság szorongat és tolon körülötted. De Jézus ezt mondta, valaki megérintett, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, leborult előtte, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki, Leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Eddig Isten írott igéje. Gyertek, fohászkodjunk. Fogad kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm. Amen. Foglaljunk el helyünket. Kedves testvérek, a két történet, amelyet Sóskuti nagytiszteletű úr felolvasott, illetve amelyet én most az evangéliumból felolvastam, mind a kettő a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai napi ige, és általában ennek a két olvasmánynak a Bibliaolvasó kalauzban nincs olyan szándék, hogy össze kellene passzolnia. Önállóan mind a kettőben olvassuk részben az Ószövetséget, részben az Újszövetséget, az szinte lehetetlennek is tűnne, hogy mindig megfeleljenek egymásnak a szakaszok. Bár voltak már olyan testvérek, akik megkérdezték, hogy hát a mai nap miért nem reflektál egymásra az Ószövetség és az Újszövetség, és ilyenkor mindig csodálkozom, mert ezek szerint máskor szokott reflektálni a két szakasz egymásra. De ma nem tudtam a készülés közben eltekinteni attól, hogy ezt a két történetet összekapcsolja egy kifejezés, egy esemény. Mégpedig az, hogy Istent megérintik mind a két történetben. Az első történetben láttuk Uzza tragédiáját, hogy Uzza az Úr szállítása közben megérinti az Úr ládáját, és ezért Isten összetöri az ige szerint Uzzát, meghal. A második történetben pedig az Új Szövetségben ez a vérfolyásos asszony lopakodik oda titokban Jézushoz, hogy megérintse őt, és egészen más eredménye lesz ennek az érintésnek. Az első történetben a háttér ugye az, amit részben azért fölolvastunk, hogy Dávid szeretné az Úr ládáját végre Jeruzsálembe, az új fővárosba elvinni. És ennek az az oka, hogy Jeruzsálem már az egységes Izrael fővárosa, és mint minden jó uralkodó, vagy mint jó politikus, szeretné Dávid egymás mellé tenni a politikai, katonai hatalmat és a vallási hatalmat. Ez minden politikai erő törekszik arra, hogy a lelki hatalmat is gyakorolja valamennyire, vagy kontrollálja az emberek fölött, és ugye az egyházzal azért szeretnek a hatalom általában jóba lenni. És Dávid is ezt szeretné, hogy az Úr ládáját, amit már elfelejtettek Saul idejében, ott volt Kirját Járimban éveken át, vigyük oda Jeruzsálembe. És tulajdonképpen itt Dávidnak egy önző célja van, amelyet aztán látjuk a történetben, hogy kiderül, hogy az Úristen nem néz jó szemmel. Bár pláne azt, ahogyan csinálják ezt, hogy az Úr ládáját, a szentség ládát, amit mi ugye Frigy ládának nevezünk, az Indiana Jones filmek alapján, tehát ugyanarról a dologról van szó, tehát a szent ládát, a szövetség ládáját, azt csak az Úristen rendelésére lehet ide-oda hurcolni. És Dávid úgy gondolja, hogy ő most ezt átviszi, átszállítja. És emlékszünk, hogy volt egy másik történet, amikor Dávid a saját szempontjait mások szempontja elé helyezte, Egyébként áldott embere volt az Úrnak, tehát nem bántani akarom Dávidot, de a Biblia nyilvánvalóan beszél Dávidnak a bűneiről, ami részben a hatalomból is fakadnak. Szóval, hogy amikor Betsabét elszerette Úriástól, akkor is ugye úgy akarta a saját bűnét elleplezni, hogy megölette Betsabé férjét, Úriást. Másnak kellett meghalni a bűnéért, és aztán meg kellett halni a gyermeknek is, aki ebből a kapcsolatból született. És itt is azt látjuk, hogy Dávid követi el a vétket, és aztán Uzzá lakozik meg érte, de Uzzá is felelőssé tehető, mert az ő házában, az ő apjának a házában őrizték a ládát, és Uzzá is úgy gondolta, hogy a láda tulajdonképpen egy szimbolikus tárgy, ami a mi felelősségünk, a mi gondviselésünk alá van helyezve. Ő próbálta a ládát rendben tartani, ő vezette a szekeret, amelyik vitte, és megbotlottak az ökrök, és lebillent volna az Úr ládája, és Uzzá, mint jó gazda, rendbe akarta hozni a dolgot, és az Úristen összetörte Uzzát. Nem, részleteket nem tudunk, csak azt, hogy azonnal meghalt. És a mai igeolvasónak ez nyilvánvalóan egy döbbenetes történet, érthetetlen. Hogy lehet az? Hát csak a jó szándék vezette ezt a fiatalembert, segíteni akart. Mi volt a bűne? Ugye mi általában az igazságérzetünk oldaláról közelítünk az ószövetségi történetekhez. Mi úgy gondoljuk, hogy jó, fejlett az igazságérzetünk. Különösen, hogyha velünk kapcsolatos igazságtalanságról van szó. Amikor mást ér igazságtalanság, akkor nem annyira fejlett az igazságérzetünk. De ebben a történetben látnunk kell, hogy nem az igazságról van szó. Az Ószövetség történeteiben a legtöbbször mindig van egy központi gondolat. Tehát ami Isten valamelyik tulajdonságával kapcsolatos. És persze Isten igaz, és Isten igazságos, de ebben a történetben nem az Isten igazságáról van szó, hanem az Isten szentségéről. És ez az Ószövetségben, ha lehet, nem azt mondom, hogy mindennél fontosabb, de az egyik legfontosabb tulajdonsága Istennek, hogy ő szent. És ez a szentség, ez nem ismer kompromisszumokat. Az Ószövetségben azt olvassuk, hogy Isten a világot tulajdonképpen, és az emberekkel való kapcsolatát területekre osztotta. Van tiszta, és vannak tisztátalan területek. Az Úristen csak a tiszta területtel hajlandó kapcsolatba kerülni. Aki tisztátalan területre téved, az az Úristentől távol kerül, egészen addig, amíg ki nem tisztul a tisztátalanságából. Ez egy nagyon fontos dolog, ha olvassuk a mózesi törvényeket, akkor ezen a különbségtételen áll vagy bukik minden. És a tisztán belül is van még két nagy kategória. Az egyik a szent, és a másik a profán. A szent az, aminek köze lehet egyáltalán Istenhez. Tehát még ha valaki tiszta, akkor sem kerülhet kapcsolatba Istennel, csak ha megszenteli magát. És erre egyedül az Ószövetségben a papok, a főpap és a papok, a papi rend kész. Ő, nekik vannak eszközeik és leírásaik és törvényeik arra, hogy hogyan kell megszentelni magukat. A köznapi ember az maximum a tisztátalanságtól óvhatta magát, de Istenhez akkor sem kerülhetett közel. És ezért volt, hogy a templomnak is udvarai voltak, és a templomon belül is volt külső szentély és belső szentély, és ez a szentség fokozódásának a lépcsőzetességét mutatta. Az egyedül szent Istenhez senki nem közelíthetett. Még a főpap is egy évben csak egyszer különleges eljárások után mehetett be a szentek szentjébe, hogy a maga és a nép bűneiért áldozatot mutasson be. Aki nem volt úgy megszentelve, ahogyan a papok, és Isten nem adott rá engedélyt, az, ha az Úristen kapcsolatba került, akkor meghalt. Az Úristen szentsége fölemésztette. Szentek legyetek, mert én az Úr szent vagyok, mondja. Aki ennek nem felel meg, ahhoz az Úrnak nincs köze az Ószövetségben. És erről feledkezett meg szegény Uzzá, és bizony megfeledkezett arról, hogy Isten nem játék. Ő teremtette ezt az egész világegyetemet, és mindent, ami rajta kívül van, ami látható, és azt is, amit az emberi szem soha meg nem láthat, soha nem, meg nem ismerhet. Isten tehát egészen más kategória, mint amilyenek mi vagyunk. Bart Károly, akinek az imádságát Zoltán felolvasta, ő mondta, így fogalmazta meg, és ez nagyon messzire visszanyúlik a teológia történetbe, hogy Isten egészen más. A mi fogalmainkkal próbálunk róla beszélni, de ez mindig csak egy próbálkozás, egy kísérlet. Isten teljesen más, mint ahogyan mi gondoljuk. Mi az ő teremtményei vagyunk, és ha összehasonlíthatnánk mondjuk az embert egy porszemmel, akkor is ezt a különbséget még be kellene szoroznunk a végtelennel ahhoz, hogy nagyjából közel járjunk ahhoz a különbséghez, ami Isten és közöttünk van. A csoda az Ószövetségben az, testvérek, hogy Isten ezt a mérhetetlen távolságot néha a saját szeretetéből, a saját jóindulatából áthidalja. Vannak olyan pillanatok az Ószövetségben is, amikor Isten akar beszélni az emberrel, amikor vezeti a népét, megszabadítja a népét, de ezek különleges pillanatok. És ez a hídverés az ember és Isten között csak Isten oldaláról képzelhető el. Mi a saját erőnkből soha nem kerülhetünk közel. Ez az, amit Uzzá elfelejtett egy pillanatra. El akarta kapni az Úr ládáját, hogy csak rendbe hozzuk ezt a kis botlást. Istennek a nevét is azért kell megszentelnünk a 10 parancsolat szerint, hogy figyelmeztessük magunkat arra, hogy nem beszélhetünk úgy róla, mint a postásról vagy a szomszédunkról. Isten nevét nem vehetjük a szánkra. Itt az ember kicsit megborzong, amikor ebbe bele gondol, mert mi keresztjének is milyen sokszor beszélünk az Istenről, csak úgy per Isten így, Isten úgy. Emlékszem, hogy egy teológiai felvételi vizsga volt néhány hónappal ezelőtt, és az egyik tanár biztos rossz paszba volt, nem mondom a nevét, az egyik tanár kollégám, a diákot, hogy kérdeztük arról, hogy beszéljen a belső elhívásáról, hogy került kapcsolatba a hittel. Tényleg egy mondatban egy picit sokszor mondta azt, hogy Isten így megszólított, Isten elhívott, és mondtam Istennek, és imádság. És akkor a tanár azt mondta, hogy hányszor használja Isten nevét. Hogy szegény diák megrémült, és biztos, hogy nem volt ez helyes figyelmeztetés, mert egy vizsgahelyzetben szegény diák, pláne hitéről kérdezik, persze, hogy Isten nevét mondja, de nem értettem igazán, de mondom, rossz paszba lehetett a kollega, hogy így megpirongatta a diákot, de a gondolat az fontos, hogy ne beszéljünk csak úgy össze-vissza minden második mondatunkban Istenről. Isten egészen más. Isten a szent. Isten, akihez mi nem léphetünk csak úgy lépten nyomon oda. És erre figyelmeztet ez az ószövetségi történet. Hadd ismételjem meg, mert a másik történet az ennek a folytatása és kiegészítése. És mint nagyon sok kijelentés a hittudományban, a teológiában, nagyon sok kijelentés egy bizonyos oldalról nézve igaz, de nem a teljes igazság, mert van egy másik aspektusa a hitnek, amely ezt kiegészíti. És amikor azt mondom, hogy mi nem kerülhetünk Istenhez közel, akkor ez a dolgok egyik oldaláról nézve, az Ószövetségről nézve igaz, de kiegészítésre szorul, és ez a kiegészítés a második történetünkben van benne. A zsidókhoz írt levél 9. fejezete arról beszél, hogy Jézus Krisztus az a főpap, aki úgy lép be a mennyei szentélybe, nem a földi templomba, a mennyei szentélybe, hogy nem áldozatokat visz be, mint ahogyan a főpap a zsidó vallásban, hanem a saját életét mutatja be áldozatul. Azért, hogy a szent Isten és a szentségtelen ember között leomoljon a határvonal. Tehát az a sziklából épült óriási határvonal, ami az Ószövetségben, Uzzá történetében is nyilvánvalóvá válik, az Jézus Krisztusban elvétetik, Isten elveszi onnan. És közel kerülhetünk. Ugye erről beszél az, hogy ketté hasad a templom kárpitja Jézus kereszthalálakor. Beléphetünk a szentélybe, ahova soha senki nem léphetett be, csak a főpap egyszer az évben. És Jézusban Isten olyan közel jön hozzánk, ez a szent Isten, hogy megszólíthatóvá, megtapinthatóvá, megérinthetővé válik. Ugye a János első levele beszél erről olyan szépen. Azt mondja, hogy amit kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintattunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Jézus Krisztus ilyen volt azok számára, akikkel együtt járt, és hitben a mi számunkra is ilyenné válik. És erről beszél ez a történet, itt a vérfolyásos asszony meggyógyítása. Az elejét nem olvastuk, de tudjuk, hogy Jairus leányának feltámasztása a történet, és ez bele van iktatva Jairus leánya feltámasztásának történetébe, hogy miközben Jézust Jairus magához hívja, ez az asszony titokban, lopva, hátulról, hogy senki ne lássa, meg akarja érinteni, és meg is érinti Jézus köntösének a szélét, vagy a bojtját. Erről a 12 éve vérfolyásos asszonyról nem tudunk semmit, csak ennyit, hogy Jairus leánya is 12 éves volt, amikor halálán volt most, és Jézust elhívták, hogy gyógyítsa meg, és Jézus elindul a nagy tömeggel, amely körülötte tolong, és az emberek egymásnak kiválnak, hogy na gyertek, ti is, nézzük meg, most megy Jézus, meggyógyítja ezt a lányt. És ez a nagy felfokozott vallási kavalkád van Jézus körül, tolonganak az emberek, indulnak, hogy amikor menjünk Jairus házához, és ebben a kavalkádban akar észrevétlen maradni ez a vérfolyásos asszony, akinek nem az volt a legnagyobb fájdalma és baja, hogy beteg volt. Mondjuk képzeljük el, hogy 12 éve vérzéses betegsége volt, ami hogy legyengíthette, mennyire árnyéka lehetett önmagának, de nem ez volt a legnagyobb baj, hanem a zsidó vallási közegben, a zsidó társadalmi közegben, aki vérzett, az tisztátalan volt. Azt olvassuk a Mózes 3. könyvében, hogy a havi vérzés idején is az asszony tisztátalannak számított, és 7 napig nem lehetett senkinek a közelébe menni. Aki kapcsolatba került vele, az is tisztátalanná vált. Most képzeljük el ezt az asszonyt, aki 12 éve folyamatosan tisztátalannak számított. Ki az, aki 12 évig kitartott mellette? Ki az, aki 12 évig elviselte azt, hogy ha bármi kapcsolatba kerül vele, akkor ő maga is abszolút kikerül a társadalmi közegből. Vannak, akik azt mondják, hogy az embernek folyamatosan ahhoz, hogy mentálisan és érzelmileg az egészsége megmaradjon, emberekkel kapcsolatba kell lenni, ilyen érzelmi kis interakciókba kell lenni, megfogni valakinek a kezét, kezet fogni valakivel, köszönni, egy puszit adni valakinek. Ezek azt mondják, akik ehhez értenek, hogy ez az ember belső egyensúlyához kell. Ettől vagyunk emberek. Ha ettől megfosztanak minket, akkor elsorvadunk. Ez az asszony valószínűleg már ennek az elsorvadásnak, érzelmi elszigeteltségnek is a kellős közepén lehetett. Ezért nem akarja, hogy bárki megtudja, hogy ő oda megy. De hisz Jézusban, és meg akarja érinteni ezeket a bojtokat, amik Jézus ruhájáról függenek. És ez a törvénytisztelő zsidó embereknek azért lógtak a ruhájáról ezek a bojtok. Ma is látjuk a rabbiknak a kendő, amikor a vállára meg a fejére van terítve a Tóra olvasásánál, ott lógnak ezek a bojtok, mert ezek Isten szentségére figyelmeztetnek. Az, hogy Isten szent. És azon, hogy az embernek erről tudni kell, amikor fölvette a ruhát, meg amikor levette, meg amikor ránézett, ez villant föl az eszébe, hogy Isten szent, és én szent, tisztátalan vagyok. Szóval ezt a szent bojtot akarta, vagy ezt az emlékeztető bojtot akarta, és meg is érintette ez az asszony. És Jézus észreveszi, hogy megérintették, mégpedig nem úgy érintették meg, ahogy a tolakodó tömegbe valószínűleg sokan lögdösték, céltalanul, meg értelmetlenül, hanem megérezte, hogy valaki szándékosan azért nyúlt oda a ruhájához, hogy meggyógyuljon. Azt mondja a szövegünk, hogy érezte, hogy erő származik, árad ki belőle. És kétszer kérdezi meg, ki érintett engem? Ki érintett engem? Valaki megérintett engem? Tanítványok értetlenkednek, hogy főleg Péter, ugye Péter ez a hirtelen indulatos, mindenkinél jobban tudja a válasz, hogy mester, hát ne viccelj már, hát nézz körül. Mi az, hogy ki érintett meg? És Jézus erősködik, hogy ki az, aki megérintett. Mert nem csak azt tudja, hogy ez az asszony megérintette őt, hanem azt is tudja, hogy miért érintette meg. Azt is tudja, hogy ki ez az asszony. Tudja a történetét, mert ő az életnek és a halálnak az ura. Isten van jelen Jézus Krisztusban. És ráadásul, miközben mindenki ugye noszogatná, hiszen azt mondta a Jairus az előbb neki, hogy a lányom a halálán van, tehát éppen menetben vannak, gyorsan siessünk Jairus házához, a tanítványok is ezért méltatlankodnak, Péter is, hogy ne késlekedjünk már, mi az, hogy kiérintett meg, hát menjünk már, meghal a lány. Jézus nem csak az életnek és a halálnak az ura, hanem az időnek is az ura, és ő nem engedi magát siettetni. Azt mondja, hogy álljunk meg, ki az, aki megérintett. Mert ő tudja, hogy nincs szükség sietségre, oda fog érni Jairus lányához is. Mint ahogy tudta Lázár feltámasztásánál is, hogy oda fog érni hozzá is. Ott is siettették. Mert ő most beszélni akar az asszonnyal, és meg akarja erősíteni, hogy ami történt benne, az nem csak egy fizikai gyógyulás. Hanem azt akarta, hogy az asszony lépjen elő, mindenki szeme láttára, és beszéljen arról, hogy ki ő, és mi történt vele. Azt akarja, hogy nyilvánosan elmondja mindenki előtt, hogy mi volt az ő betegsége, és hogy most meggyógyult. Mert ezt az asszonyt elfelejtették. Szándékosan elhallgattatták. És Jézus azt akarta, hogy lépjen ki a fényre, és beszéljen arról, hogy ő kicsoda. Tehát Jézusnak fontos az, hogy nem csak a vérzés álljon el, és aztán mehet Isten hírével, hanem térjen vissza az emberek közé. Kerüljön vissza azok közé, akikkel szóba lehet állni, akiket meg lehet érinteni, akikkel beszélni lehet. Mint ahogy Zákeusnál emlékszünk a megvetett törpe vámszedőnél is, azt akarta Jézus, hogy nyilvánosan együtt akart vele enni. Azt akarta, hogy mindenki lássa, hogy Zákeusnak megbocsáttattak a bűnei, mert visszaadja azt, amit elcsalt. Itt is az asszonynál előhívja Jézus őt. Eddig a történet, és néhány tanulságot hadd fogalmazzak meg, most már a vége felé tartunk. Három tanulságot szeretnék megfogalmazni ebből a történetből. Az első, vannak kapcsolatok a tanulságok között. Az első az az, hogy ha csak az ószövetségi történetet olvastuk volna, akkor a legnagyobb örömhírünk a mai nap az, hogy Jézusunk van. Az, hogy Jézust elküldte Isten. Mert őt nem küldte volna el, akkor a vallási életnek egy ilyen nagyon sötét és kényszeres világában élnénk még mindig. Nem akarom leszólni a többi vallást, nagyon komoly testvéreink Isten tiszteletében a zsidók, nagyon komoly világvallás a muszlim vallás, amelyik Isten nagyon komolyan veszi, Isten szentségét, még talán sokkal komolyabban veszi, mint mi. De ha Jézusunk nem lenne, akkor mi is ott tartanánk, hogy számolnánk azt, hogy ma hányszor imádkoztunk, ma hányszor adakoztunk, ma tiszták vagyunk-e, vagy tisztátalanok, ma megtettük-e a törvénynek valamennyi betűjét, betöltöttük-e. Nem lenne szabadságunk, testvérek. Ezt Jézus Krisztusban kaptuk. Olvassátok el a Koránt. Minden második mondata arról szól, hogy Isten bűnt meg fog büntetni. Titeket is meg fog büntetni, titeket is, és titeket hitetlenek pedig ki fog írtani gyökerestül. Minden erről szól a Koránban. A muszlimok, akik azt mondják, hogy az iszlám vallás az igazi alávetettség, az igazi kegyesség, az igazi engedelmesség és átadás Istennek. Csak ők az igazi kegyesek. Ők valószínűleg azért mondják ezt, mert nem tudják elképzelni, hogy mit jelent az a szabadság, hogy Jézus Krisztusban mi Istenhez mehetünk. Megérinthetjük őt. Isten szentsége pusztító a szentség nélküli embernek. És ha a magunk erejéből kéne odaállni az ítéletre, akkor valóban az lenne, amit a Korán mond, hogy az ítélet, Isten ítélet, Allah ítéletében mindenki elpusztul. Itt igaza lenne. De azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztusban odaáll mellénk a pártfogónk az utolsó ítéletkor, aki ráadásul maga az ítélő bíró. Képzeljétek el! A pártfogó maga az ítélő bíró. Semmi bajunk nem érhet. Semmi bajunk nem lehet az utolsó ítéletkor. A második tanulság, hogy nincs két ember, aki azonos módon közeledhet Jézushoz. De mindenki közeledhet Jézushoz. Ez az óriási örömhír. És ez az, amit nem csak magunknak kellene tudatosítani, hanem a környezetünkben is el kellene mernünk mondani mindenkinek, hogy merjetek Jézushoz közeledni. Az emberekben, testvérek, olyan tudatlanság van az Istennel kapcsolatban. Az Istennel kapcsolatban valami nagyon, nagyon homályos, ilyen gomolygó képzetek vannak, hogy az Isten nincs ahhoz közünk nekünk itt. És tudatosítanunk kell, hogy Jézus Krisztusban közünk lehet az Istenhez. Rajta keresztül valóban oda mehetünk hozzá. Van, aki úgy vallja meg a hitét, mint Jairus. Nem olvastuk el, de olvassátok el a történet elején, hogy Jairus, aki egy köztiszteletben álló zsinagóga vezető volt, Kapernaumban ő leborul Jézus lába elé, és sírva könyörög, hogy a lányomat mentsd meg. Van, aki így egy tragédia oda sújtja Isten elé. Van, aki olyan, mint Zákeus, vagy Bartimeus a Jerikóba vezető úton, hogy üvöltve, mindenki túlharsogva mondja el a hitét, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, azt akarom, hogy újra lássak. Nincs vesztenivalója, bátor, és megmondja, és mind nem érdekli, túl akarja harsogni a tömeget. És vannak olyanok is, akik így, mint az asszony, szégyenkezve, lopva, nem akarják, hogy bárki tudjon arról, hogy ők szeretnének Jézushoz tartozni. És nekünk ez egy figyelmeztetés, mert sokszor mi leszóljuk azoknak az embereknek a hitét, akik így nem vállalják föl nyilvánosan. Csak szeretnének Krisztushoz tartozni. Mert van valami belső betegségük, valami fogyatkozásuk. Orvosra van szükségük. Mint ennek a vérfolyásos asszonynak. Sok kommentár azt mondja ennek az asszonynak a hitéről, hogy babonás, mágikus hite volt. Mert azt gondolta, hogy ha meggyógyítja, vagy megérinti Jézust, akkor meggyógyul. Ez vallástörténetileg lehet, hogy igaz ez a kijelentés, hogy ez egy mágikus hitnek számít. Na de hát Jézus tényleg meggyógyította. Sőt, azt mondja Jézus, hogy lányom, a te hited meggyógyított, megtartott téged. Jézus maga dicséri meg ezt a hitet, ezt a félénk, oda kúszó hitet. Ne degradáljuk le azoknak a hitét, akiket sokszor úgy tekintünk, hát igen, ez az ember a maga módján nem jön templomba, nem mer az emberek közé menni, nem meri megmutatni magát, hogy ő Istenhez akar tartozni. Figyeljünk ezekre az emberekre, mert az ő hitük is gyógyíthat, és az ő hitük is üdvösséget hozhat. Ugyanez a görög szó mondja mindkettőt. Jó Sándor erről a textusról mondott egy igehirdetést meg az 50-es években, és ő hívja föl a figyelmet, hogy valóban sokféle Jézushoz menetel van. És ő is azt mondja, hogy ez milyen értékes ez a félős, magát megmutatni nem akaró hit is. De azt mondja, hogy van egy káros hitforma, amitől meg jobb, ha az ember óvakodik. Ez pedig ez a tolongó hit. Ez azoknak a hite, akik ott tolonganak Jézus körül. Tehát egy méteren belül vannak, de sose érintik meg igazán Jézust. Ugye vannak katasztrófa turisták, ez egy külön fogalom, akik oda mennek, ahol valami nagy baj van. Ők biztonságban vannak, lefotózzák, olyan jó érzés nekik, hogy a baj mással történt. De úgy látszik, hogy vannak templomturisták is, tehát akik oda járnak a templomba, és olyan jó érzés azt látni nekik, hogy ott vagyunk a templomban. Baj nem lehet belőle. De igazándiból nem érinti meg őket. Nagyon-nagyon, én sokáig nem nagyon tudtam ezt hova tenni, és talán ma se tudom hova tenni, hogy az otthoni gyülekezetemben is, már ahol fölnőttem, úgy értem, ott is voltak presbiterek, akik 40 év presbiterség után valamint megsértődtek, és rácsapták az ajtót a presbiteri ülésre, és azt mondja, soha itt nem jövök az életbe. És nem is jött haláláig. Tehát, hogy valaki hogy éli azt meg, hogy elég az, hogy csak ott volt, de nem került közel Jézushoz igazán. Tehát vigyázni kell arra, hogy ne legyünk ilyen templomturisták, akik tolonganak, csak nyüzsögnek Jézus körül, de nem kerülnek hozzá közel. Nem érintik meg. És az utolsó tanulság ez, hogy Jézusban Isten megérinthető lesz. Megáll miattunk Jézus, megkeres minket, felemel minket, és visszaadja az elveszett méltóságunkat. Azt mondja Jézus, hogy boldogok a lelki szegények, akik üres kézzel állnak Isten színe előtt, akiknek semmiük nincs a nyomorúságukon kívül, azon kívül, amit éppen, hogy le kellene tenniük Isten lába elé. Boldogok a szelidek, akik sírnak, és akiket üldöznek. Ez a tanulság az utolsó, hogy ne nézzük le a hitüket, hanem nyissunk nekik utat a tömegben. A közösségünket is nyissuk ki nekik. Hívjuk azokat, akik félnek eljönni közénk. Ne féljünk, testvérek, mert nem juthatunk Uzzá sorsára. Isten szentsége az nem pusztító most már. Jézus Krisztusban van utunk az Istenhez. És ha hiszünk Jézusban, és ezt adjuk tovább, ha hozzá megyünk, akkor meggyógyulunk. És újra emberhez méltó életet élhetünk, és az örök életre támadhatunk fel, ahogyan ezt ennek az asszonynak Jézus megadta. Adja Isten, hogy így legyen, testvérek. Amen. Most csendben mindenki vigye a maga imádságát, gondolatait az Úr elé. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, aki Te egyetlen fiadnak, ami szabadító és megváltó Úrunknak e világba küldésével világosságot gyújtottál, hogy beragyogja a sötétségünket, kérünk, add a Te kegyelmedet, hogy hitáltal részesei legyünk mindannak a kegyelemnek, amelyet Jézusban kapunk. Add, Úrunk, hogy már itt és most megtapasztalhassuk a világosság, a győzelem és az aratás örömét, hogy örvendező életünk, beszédünk és cselekedeteink a Te szabadító cselekedeteit hirdetői legyenek. Hadd könyörögjünk hozzád, Urunk, hogy áld meg a mi Rákoskeresztúri gyülekezetünket, áld meg az egész magyarországi református egyházat, és szerte a világban a Te anyaszent egyházadat. Add, hogy ez az egyház hűségesen hívjon Te hozzád mindenkit. Dicsőítsen téged, és szolgálja az embert. Így fordulunk hozzád most. Kérünk hazánkért, a magyar népért, annak felelős vezetőiért, mindenkiért, akinek a kezében felelősség, hatalom és uralom van. Hadd adjunk hálát, Urunk, azért, hogy békénk lehet, hogy nyugalmat adtál a hazánknak, otthonainknak. Áld meg a mi népünket, és add, hogy a jól végzett munkát ünnepelni tudjuk, és annak gyümölcseit élvezhessük. Miközben, Urunk, körülöttünk a világ kavarog, miközben olyan dolgokat látunk, amelyeket csak a történelemkönyvekben olvashattunk, hogy országok válnak ki szövetségekből, háborúk zajlanak, emberek menekülnek, milliói az embereknek egyik országból a másikba hazátlanul. Hadd könyörögjünk most hozzád a világ békességéért és a vezetők józanságáért. Add, hogy ne fenyegessen bennünket folyamatosan a félelem, a háború, a rettegés, a terror, az éhség, az éhhalál, a társadalmi igazságtalanság, az, hogy a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek. Add, hogy a Te békességed világossága tündököljék a népek között. Hadd könyörögjünk hozzád, Urunk, a közöttünk lévő betegekért, azokért, akik elkeseredettek, és azokért is, akik a gyógyulás útján vannak. Erősítsd őket, bátorítsd. De hadd kérjünk téged a magányosokért, akik terheket hordoznak, akik számkivetetnek érzik magukat, mint a 12 éve vérfolyásos asszony. Kérünk téged a gyászolókért, adj nekik is gyógyulást, erőt, békességet, reménységet betegségükben. Kinek, aszerint, amire szüksége van. Bennünket pedig használja arra, hogy gyógyító és szabadító munkád munkásai, a te munkatársaid legyünk. Áldunk azokért, akik eltávoztak közülünk az minden élők útján. Azokért, akik hitben éltek és hitben is haltak meg. Adj, Urunk, nekünk bölcsességet, hogy példájukat követve velük együtt részesei lehessünk a te országodnak. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Köszönjük szépen Pecsük Ottó tanár úrnak a mai szolgálatát, akire büszkék vagyunk és hálásak vagyunk, hogy gyülekezetünk tagja, teológiai tanár, lelkipásztor, de talán itt a legfontosabb, hogy gyülekezeti tagunk. Azt az áldást kívánom a testvérekre, amelyet ő választotta mai napra, jöjjetek, fennállva fogadjuk tehát Isten áldását a zsidókhoz írott levélből. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.